Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Domsic Mátyás vagyok, az Index újságírója, beszélgető társam Kalota Ágnes, az utcajogász egyesület társelnöke.
Sziasztok!
Akivel a hajléktalanok büntetéséről és erről az október 15-től hatályos új jogi környezetről fogunk beszélgetni, arról, hogy mit látszanak, hogy miket a tapasztalatok az elmúlt egy-két hétben, most, hogy túl vagyunk az első egy-néhány hajléktalanok ellen nyitott bírósági eljáráson. Mi látszik, mire lehet számítani, és hát mire jó ez az egész állami hadjárat az utcai hajléktalanság ellen. De igazából az első kérdésem az lenne, hogy azért az látszik, hogy ez nem a földből nőtt ki október 15-én ez a rendelet, hanem ennek volt előzménye, és korábban is voltak szabálysértési bírságok, amiket hajléktalanok megkaptak. Ezért az úgynevezett életvitelszerű közterületi tartózkodásért. És egy kicsit tudnánk-e beszélni az előzményeiről, hogy ez hogy alakult így?
Persze tudunk, de hogy ez egészen 2010-re nyúlik vissza, tehát akkor kezdődött az, hogy mindenféle ilyen eszközökkel próbálták magát a közterületi hajléktalanságot kriminalizálni. Ez először az építési törvénybe tettek egy olyan szabályt, amiben ő elmondták, hogy hogyan lehet a közterületet használni, mi a rendeltetése, tehát felsoroltak egy pár témát, és mindenki, aki másképp használta, az alapvetően akkor azt meg lehetett bírságolni. Aztán itt ezt az ombudsman megtámadta eredményesen ezt a jogszabályt, akkor jött az, hogy az új szabálysértési törvénybe bekerült az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalma 2011 körül, vagy kettő, tehát valahogy ott a 2012 persze az új szabálysértési törvénybe került bele, igen. És akkor itt volt egy alkotmánybírósági határozat, ami ezt a tényállást egy az egyben megsemmisítette, és olyan megállapításokat tett az alkotmánybíróság többek között, hogy a hajléktalanság egy szociális probléma, és nem a büntetés eszközeivel kell kezelni. Ezek után lett az, hogy a következő alaptörvénymódosításban már alaptörvényi szintre emelték azt, hogy bizonyos érdekek mentén meg lehet tiltani a közterületek bizonyos típusú használatát, és akkor lett az új tényállás a szabálysértési törvényben, ami a világörökségi területeken teljesen megtiltotta azt, hogy az utcán tartózkodjanak életvitelszerűen, és lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy rendeletben kijelöljenek további területeket a saját közigazgatási egységeiken belül. És akkor született egy csomó ilyen rendelet, főleg a fővárosban, vidéken kevesebb volt. Akkor volt még egy olyan kör, hogy a kúria több határozatban megsemmisítette a rendeletek bizonyos részeit, mert hogy azt ilyen megállapításokat tett többek között, hogy nem terjeszkedhet túl azokon az érdekeken, amit az alaptörvénybe beleírtak, tehát ez például a közegészségügy, közbiztonság volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy általában tilos egy belvárosban tartózkodni, hanem rendesen meg kell indokolni, hogy oké, de akkor abban az utcában miért igen és miért nem. És akkor ennek a mostani jogszabálynak a közvetlen előzménye, hát ez most nyáron fogadták el egyébként a 7. alaptörvénymódosítást, ami szintén október 15-én lépett hatályba, és ez konkrétan kimondja, az alaptörvényben egy ilyen új bekezdés keletkezett, ami azt mondja, hogy tilos életvitelszerűen közterületen tartózkodni. Ami egy ilyen külön vicces dolog, azért, mert mi megnéztük csak így hecből körülbelül, hogy miket tilos egyébként csinálni alaptörvényben, és hát ilyen szintű dolgok vannak, mint mondjuk klónozás, emberkereskedelem, tehát hogy egészen más súlyú dolgokra, azt hiszem 9 vagy 10 dologra mondja ki az alaptörvény így kifejezetten, hogy tilos, na az egyik ebből az életvitelszerű közterületi tartózkodás, ahol annak azért a súlya egészen máshol van.
Erre és egyébként a nemzetközi példa van, hogy
alaptörvényben? Tudtommal nincs. Tehát ez alaptörvény nem erre való.
Ez egy hungarikum.
Hát igen. Tehát általában azért nem ilyen dolgokat szoktak az alaptörvénybe kimondani. De hogy nyilván ez a rendelkezés belekerült, és akkor ennek mentén módosították a szabálysértési törvényt is, úgyhogy egy sokkal szigorúbb tényállás lett az előzőhöz képest, tehát mivel az alaptörvénybe bekerült, innentől kezdve nincs szó arról, hogy bizonyos területeken jelölnek ki önkormányzatok olyan helyeket, ahol nem lehet életvitelszerűen tartózkodni, mert innentől kezdve országosan tiltott lett, és ami még a szigorítás irányába megy, az az, hogy elzárással büntethető szabálysértésé vált. Eddig nem ez volt, eddig közérdekű munkát lehetett kiszabni. Most már elzárást is ki lehet.
És ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát, hogy a rendőr járőrözik, meglát egy utcán ülő embert két zacskóval, nagy kabátban, és akkor hogy állapítja meg, hogy az ott, ami történik, az éppen közterület életvitelszerű használata, vagy tartózkodás?
Hát ez egy szintén egy olyan kérdés, ami iszonyatosan gyenge lábakon áll, és iszonyatosan alaptörvényellenes, meg minden szinten szembe megy egyébként így a jogalkotásnak a szabályaival is. A szabálysértési törvény megadja az életvitelszerű közterületi tartózkodás definícióját, jó hosszú és bonyolult, de úgy kezdődik, hogy minden olyan magatartás, amiből megállapítható, hogy ... Tehát ez a megállapítható, hogy ez ugye ebből látszik, hogy ez teljesen az eljárhatóságnak a szubjektív megítélésére van bízva.
Tehát ez éppen a járőröző rendőr.
Gyakorlatilag igen. Tehát ott felsorol egyébként utána a definícióban felsorol bizonyos tevékenységeket, hogyha ott teszik, ott tartja az állatát, ott alszik, ilyesmi. De hogy ez, hogy eleve a definíció így kezdődik, hogy megállapítható, hogy ez azt jelenti, hogy minden esetben az eljárhatóság ítéli meg, ami ugye dogmatikailag, meg jogalkotásilag, meg egyáltalán ez nem egy büntető norma. Tehát egy büntető normának nem így kell kinézni, annak meg kell mondani pontosan, hogy mi az, ami tilos, és mi az, ami büntetendő, de nem az van, hogy egy akkor éppen arra járó rendőr szerint ez most két szatyor, három szatyor van ott, egy kutya nincs, tehát ez egy totál problematikus része egyébként. Az egyik nagyon problematikus része a sok közül.
De hogy ugye az a kormányzati kommunikáció, hogy menjenek be a szállóra, de hogy nagyon sok szálló igazából csak ilyen éjjeli alacsony köszöbő látást nyújt, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem tudom, nagyjából este 6-tól reggel 6-ig lehet ott tartózkodni, és akkor nappal egyébként meg ugyanúgy az utcán kell lenniük ezeknek az embereknek. Tehát azt tudja valahogy igazolni egy hajléktalan, hogy ő egyébként, hogyha mindenben próbálja betartani a törvényt, hogy ő este 6-tól reggel 6-ig szállón van, vagy menedékhelyen, akkor egyébként, de hogy nem tudja elzárni napközben a cuccait, akkor nyilván a cuccaival, hálózsákjával kell bumlizni a végig a városon, és ha mondjuk leül egy padra, megenni egy szendvicset, akkor is elköveti ezt a szabálysértést?
Hát ugye pontosan ez van, amit mondtál, hogy az, hogy be tud menni mondjuk egy fapadra, vagy éjjeli menedékhelyre, az nem azt jelenti, hogy nappal ő neki van hol lennie. Tehát, hogy ugyanúgy hát, akkor...
Bocs, csak azt lehetett mondani, hogy mi az a fapad?
Hát az az ilyen alacsony küszöbű, tehát ahova így be lehet menni bármikor éjszaka bárkinek gyakorlatilag, és ott lehet egyet aludni, ha van hely. Tehát ha bejut, mert itt egyébként így, ha megnézi az ember nyitás előtt, akkor mindig sorbaállás van az összes ilyen helyen. A definícióban az van, hogy az is kell ahhoz, hogy megállapítható legyen az életvitelszerű közterületi tartózkodás, hogy ne legyen szándéka lakó tartózkodási vagy szálláshelyre visszamenni. Tehát mi azt mondjuk, és ezzel szoktunk a bíróságon is érvelni, meg így kb. Mindenhol, ahol kommunikálunk erről, hogyha azt mondja az ember, hogy oké, okay, most itt vagyok az utcán, itt van körülöttem minden cuccom, és itt alszom, és egyébként itt eszem, de hogy én éjszaka be akarok valahova menni, tehát nem is biztos, hogy be tudok, mert a szándékszót használja a jogszabály, akkor elvileg szerintünk ezt nem lehet elkövetni. De itt akkor most megint az van, hogy ezt hogy bizonyítja, mi van, ha a rendőr másképp gondolja, mi van, ha másképp értelmezik. Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés. Most nincs még gyakorlat, tehát nem tudom, hogy ezt így ebből majd mi lesz.
Ez egyébként csak a hipotézisem, de ez nyilván ez nem annyira... Szóval ez könnyű elképzelni, hogyha én leülök megenni a hátizsákommal, mikor mondjuk megyek vidékre haza, és nagy a hátizsákom akkor is, és megeszek egy giroszt egy padon, akkor hozzám nem fog oda lépni a rendőr és megbüntetni, miközben mondjuk egy ilyen szakadtabb ruhájú embert, vagy aki úgy látszik, hogy mondjuk rosszabb szociális helyzetben van, akkor mondjuk lehet, hogy jobban megszólítja. Ez nagyjából amúgy így néz ki, hogy a rendőr így ránéz valakire, és azt mondja, hogy ő olyan szegénynek tűnik, vagy ez hogy van?
Hát sajnos így néz ki, persze. Tehát nyilvánvalóan nem hozzád fognak oda menni, meg nem is hozzám.
És aki mondjuk gyakran van arra példa, a bírósági tárgyalások, amik eddig voltak, abban is láttuk, hogy sokszor ilyen próbálnak ott a lakosok segíteni hajléktalanoknak. Volt is egy nő, aki takarókat kapott a helyben az ott lakóktól. Bűnsegéddé válik mostantól az, aki ilyenkor segíti a hajléktalanokat, vagy ez azért nincs benne?
Nem, ez azért nincs benne.
Aha. Tehát, hogy ezt ugyanúgy lehet.
Egy érdekes felvetés, de hogy ez igazából nincs így benne. Nem hiszem, hogy emiatt.
És akkor, ha már szóba kerültek a bírósági tárgyalások, akkor ezekből mi látszik az első alapján? Nekem több kérdésem is van. Tehát, hogy azt nem értettem, hogy miért nem vehetnek részt a saját tárgyalásukon azok, akik ellen az eljárást indították.
Hát ezt mi se értjük, és minden alkalommal próbáljuk elérni azt, hogy átjöhessen a tárgyalóterembe az ügyfelünk. pont egyedül ennél a tényállásnál, tehát úgy van, hogy ez egy ilyen szlengbe gyorsított eljárásnak mondott eljárás, bíróság elé állításnak hívja, azt hiszem, a szabálysértési törvény hivatalosan. Erre van lehetőség helyszíni eljárás során történő tettenérésnél, több szabálysértésnél, tehát ez ilyen értelemben nem egy egyedi eljárás, de hogy itt ennél az egy tényállásnál plusz külön szabályokat is beletettek, amik sehol máshol nincsenek. Többek között ez, hogy telekommunikációs eszköz útján is meg lehet tartani ezt a tárgyalást. Tehát hangsúlyozom, más szabálysértésnél is van gyorsított eljárás, de csak itt van az, hogy így ilyen kb. Egy videón keresztül kell beszélni velük. Hát ugye nem tudjuk, hogy ez miért van. Gondoljuk azt, hogy van egy ilyen sztereotípia hajléktalan emberekkel szemben, hogy bár ugye elvileg az van, hogy a fogdán az a rendőrségnek gondoskodnia kell a tisztálkodásukról és a tiszta ruhával történő ellátásukról, tehát még mielőtt a bíróhoz kerülnek, elvileg a rendőrségnek meg kéne oldania, hogy nagyon tiszta emberek legyenek, de hogyha ez mégse sikerül, akkor mondjuk feltételezhető, hogy a tárgyalóterembe a bíró nem szeretné, vagy nem tudom, tényleg nem tudom. Tehát, hogy csak találgatjuk, nincs rá normális magyarázat. Az első tárgyaláson, amin én voltam, ott azt mondta a bíró, hogy hogy pont az eljárás alá vont kímélete miatt nem akarja áthozni, mert nem akarják bilincsben végighozni a folyosón, de hogy ő egyébként szerintem 3 vagy 4 szobával arrébb ült, tehát hogy nem kellett volna így, nem tudom, végighurcolni a félvároson, megszégyenítve, meg hát egyébként is ez ilyen elég bullshitnek tűnik amúgy is.
És egyébként miért raknának bilincset?
Hát azt elvileg ugye fogdán van, tehát hogy ezt így amíg szállítják, akkor az még szabályos is lehet, bár tök indokolatlan, de nem szabálytalan. Tárgyalóteremben nyilván leveszik. De mondjuk tehát az akkor mondjuk ilyen szállításnak minősül, amíg A-ból B-be elviszik.
Tehát konkrétan ez úgy nézett ki, hogy 4 szobával arrébb ült az, aki ellen az eljárást indították, és akkor bekapcsolták őt egy ilyen videón.
Igen.
Aha. És ami még nekem kérdésem volt, hogy valahogy ilyen nem bírók, hanem bírósági titkárok voltak, akik vezették ezeket az eljárásokat. Ez pontosan mit jelent?
Hát a bírósági titkár olyan valaki, aki majd egyszer bíró lesz, tehát bíróvárományos. Tehát ez ilyen megelőzi azt, hogy valaki bíró legyen, kell bírósági titkárként is dolgoznia, és meg van határozva, hogy milyen típusú ügyekben járhatnak el egyébként. Tehát van egy szint, ami fölött már csak bíró járhat el, de az ilyen egyszerűbb megítélésű ügyekben, nem csak szabálysértésnél, hanem polgári ügyekben, nem peres eljárásokban, mindenhol vannak olyan eljárások, ahol bírósági titkárok döntenek.
És akkor erre azért is van szükség, mert mondjuk lehet arra gondolni, hogy sokkal több ilyen per lesz mostantól, és akkor csak a bírák nem tudnák levezényelni azokat, vagy egyébként ez egy teljesen szabályos.
Szerintem ez egy ilyen szervezeti kérdés, tehát teljesen szabályos így. Ezekben az ügyekben eljárhatnak ők, ennyi.
Ugye úgy van, hogy a 3-szor valakit felszólítanak, az már 1000-essel büntet.
A negyedik alkalommal.
Ez az 1000-es, ez ilyen automatikus? Tehát ez azt jelenti, hogy egyből csak a bíró, vagy a bírósági titkár csak olyan ítéletet hozhat, ami...
Nem mérlegelhet. Tehát, hogy abszolút kiszabhat enyhébb szankciót is, sőt, egyébként fel is mentheti, tehát meg is szüntetheti az eljárást. A kötelező elzárás az akkor van, hogyha fél éven belül már 2-szer jogerősen elítélték ezért a szabálysértésért, akkor a 3. alkalommal, hát ugye úgy fogalmaz a törvény, hogy figyelmeztetés és közérdekű munka nem szabható ki. Az indoklás azt mondja, hogy csak elzárás szabható ki. Szerintem a törvény szövegéből az következik egyébként, hogy ugyanúgy fel lehet menteni, mert tehát, hogy ha azt mondja a törvény, hogy közérdekű munka és figyelmeztetés nem szabható ki, akkor is az elzáráson kívül még van a felmentés, de az indoklás azt mondja, hogy csak elzárás. Tehát, hogy akkor ez egy ilyen kérdés. De egyébként, hát akkor van egy ilyen kötelező dolog, ami a bírói mérlegelést egyébként tökre korlátozza, de az első esetekben még nem kell elzárást kiszabni.
És az elzárás az mit jelent? Van ennek egy ilyen felső plafonja, hogy hány nap vagy?
Van, igen, fogalmam sincs egyébként most így fejből, de meg tudjuk nézni, hogyha ez így majd kell.
És mi a helyzet a kunyhóban élőkkel? Mert Budapest peremterületen, vagy ilyen eldugottabb városi területeken, ott azért sokan élnek saját maguk által összerakott kunyhóban, vagy mondjuk lakókocsiban. Ők rájuk vonatkozik ez a törvény? Tehát mondjuk ők, tehát, hogy ők életvitelszerűen tartózkodnak az utcán, hogyha a saját kunyhójukban élnek?
Szerintünk nem. Ugye ez a tényállásnak az a neve, hogy életvitelszerű közterületi tartózkodás. Mm. És a szabálysértési törvény megmondja azt, hogy mi a közterület. És kb. Az a fogalom szabálysértésileg, hogy mindenki számára egyformán korlátozás nélkül megközelíthető terület. Na most egy kunyhó, az szerintünk nem ilyen. Mert ott az nem mindenki számára korlátozás nélkül megközelíthető. Az ember oda bezárkozik, ott lakik bent, akkor az már egy ilyen lehatárolt terület. Tehát szerintünk az nem közterület. Ezért mi azt mondjuk, hogy aki kunyhóban él, a kunyhóban belül nem követheti el. A kunyhó előtt az már egy ilyen érdekes kérdés, hogyha ott még kialakít egy ilyen, nem tudom, kis kertet vagy teraszkát, akkor ott már elképzelhető. De abban a pillanatban, hogy ő bemegy a kunyhójába, akkor szerintünk nem valósítja meg ezt a tényállást.
És abban van különbség, hogy mondjuk magánterületen vagy közterületen építi meg ezt a kunyhót, vagy ahol parkol éppen a lakókocsijával?
Nem, nincs, mert a szabálysértési törvénynek egy saját definíciója van a közterületre, és az azt is mondja, hogy független a tulajdonos személyétől. Tehát ilyen szempontból mindegy, hogy hol épít kunyhót.
De ennek ellenére úgy lehetett hallani, hogy azért szociális munkásoknak vagy rendőrök közvetlenül a kunyhóban élőknek azt üzenték, hogy azért október 15-e után rájuk is vonatkozhat ez a törvény, de akkor te azt mondod, hogy erre igazából a jelenlegi környezetben sincs lehetőség a hatóságoknak.
Hát szerintünk nincs nekünk ez a jogértelmezésünk, nekik lehet, hogy más a jogértelmezésük, de az is lehet, hogy ez csak egy ilyen sima nyomásgyakorlás volt, hogy kb. Mindenki hallotta, hogy jön ez az új jogszabály, és akkor ezt így jól lehet mondani mindenkinek, hogy most már nektek se lesz akkor szabad itt maradni. Tehát ez is simán lehet, hogy ez csak egy ilyen. Más jogcímeken egyébként eljárhatnak a kunyhólakókkal szemben is, de ez alapján, a jogszabály alapján mi azt mondjuk, hogy nem.
És egyébként milyen jogcímeken járhatnak el?
Hát ugye a terület tulajdonosa az polgári eljárást indíthat, hogy a saját területéről akkor így birtokvédelmet, tehát ilyesmi, de ezek ilyen hosszadalmas bírósági eljárások, kb. Ugyanúgy, mint egy kilakoltatásnál. Tehát a tulajdonos végül is a nem kívánatos lakójától rendes polgári eljárásban előbb-utóbb meg tud szabadulni. Szerintünk itt is így lehet csinálni.
És te egyébként mit gondolsz, arra van esély, hogy tömegesen hajléktalanokat aztán elzárjanak majd, vagy van erre egyébként kapacitása a, nem tudom, a börtönöknek, fogdáknak, vagy mire lehet számítani?
Egyáltalán nincsen kapacitás, tehát én azt így, ahonnan most nézem, teljesen kizártnak tartom, hogy ezt tömegesen egyáltalán végre lehet hajtani. Nem csak az elzárásra nincs kapacitás, gyakorlatilag a 72 órányi őrizetre, a meghallgatásra, a tisztálkodásra, a cuccok tárolására nincs annyi bírósági titkár. Tehát magára erre az előkészítő eljárásra, meg a bírósági eljárásra sincs kapacitás, az elzárásra nyilván nincs, tehát hogy én ezt egy ilyen teljesen lehetetlennek látom, hogy ez tömegesen történne, és egyébként bízom is benne, hogy így lesz. Az, hogy ez mire jó, vagy mit érnek el vele, hát esetleg azt, hogy most egy kis időre kijebb húzódnak a belvárosból a hajléktalan emberek, vagy inkább bemennek szállóra, vagy kicsit eltűnnek, de hát ugye egyre hidegebb lesz, most már lassan november van, lassan december lesz, hogyha ezt nem fogják egyébként így következetesen alkalmazni, és szerintem nem tudják, akkor pont így téli időszakra valószínűleg vissza fognak jönni, hiszen gyakorlatilag a túlélésük múlik azon, hogy meleg helyeken, meg olyan helyeken tudjanak lenni, ahol egyébként pontosan lakossági támogatást kapnak, adományokat kapnak, illetve elérik őket az utcai gondozó szolgálatok is. Tehát, hogy muszáj lesz szerintem visszajönniük.
De hogyha hideg van az utcán, akkor nem mennek be amúgy is a hajléktalan a szállóra?
Többen mennek be, de van, aki akkor sem tud bemenni, vagy lehet, hogy nem is akar, de hogy egyébként akkor is az van, hogy túlterheltek a szállók, tehát nem is mindenkinek van hely. Mm. Csak akkor nyilván ugye inkább, tehát a belváros mindenképpen melegebb, mint egy erdő, még akkor is, hogyha utcán van valaki. Meg vannak meleg helyek, melegebb helyek.
És egyébként azt tudom, hogy ti péntekenként ilyen fogadó órákat is tartotok a Blaha Lujza téren, délutánonként, az látszik már, hogy amióta ezt a törvényt hatályos lett, azóta többen keresnek meg titeket itt a Blahán?
Nem, az még nem látszik. Uh-huh. Az még azóta szerintem egy péntek volt. Aha, igen.
Igen.
Most lesz a következő, tehát ott még ez nem bukott ki.
Tehát arról mondjuk akkor nincs szó, hogy itt tömegesen, ez most egy ilyen tömeges jelenség lenne, hogy így mindenkit vegzelnek a rendőrök, vagy ha mégis, akkor hogy ez így nem ütközik ki nálatok?
Hát én úgy látom, hogy az van, hogy egyébként amit én láttam rendőri intézkedést így az utcán, azt meg kell, hogy mondjam, hogy így mindegyük ilyen iszonyatosan humánus volt. Tehát, hogy én azt látom, hogy a rendőrök elképesztően, hát nem tudok más szót, humánusan bánnak ezekkel az emberekkel, akik ott élnek, és nem arról van szó, nyilván megkapják a figyelmeztetéseket, de nem arról van szó, hogy mindenképpen előállítják őket, meg fogdára viszik őket. Mi abszolút figyeljük ezeket az ügyeket, tehát hogy nem nagyon hiszem, hogy elkerüli a figyelmünket olyan, hogyha valakit előállítanak, és ez tényleg csak pár darab volt, tehát kevés olyan jut el, hogy tényleg beviszik őket a gyorskocsiba. Egyébként tök érdekes, hogy én 4 esetről tudok, ebből egyet nem tudom, hogy honnan állítottak elő, de a másik 3-at mind a 11. kerületből. Tehát ott a Móricz, Kosztolányi, Állé, ott egy ilyen fura Bermuda háromszög van, ott nagyon nyüzsögnek. De hogy inkább szerintem az van, hogy megkérik őket, hogy menjenek. Ugye, hogyha a rendőr intézkedés alatt elhagyja a helyszínt, akkor csak egy figyelmeztetés kap, de nem kell bevinni, vagy megkérik őket, hogy igen, menjenek már beszállóra, hagy hívják ki az utcai gondozószolgálatot, vagy a krízisautót, vagy bármit. Szerintem egyébként ez történik jelenleg, ami nyilván a felé hat, amit mondtam az előbb is, hogy akkor inkább kijebb mennek, meg elmennek. Azok, akik nem akarnak bemenni szállóra, azoknak ugye akkor nincs más választásuk, mint hogy kijebb kell menni, különben előbb-utóbb muszáj lesz őket előállítani. Ugye a rendszer, én úgy tudom, hogy automatikusan kidobja, hogy ez már a 4., és akkor ugye a rendőröknek nincs más választásuk, be kell őket vinni. Tehát szerintem az van, hogy inkább így megbeszélik velük, hogy akkor hagyják el a helyszínt, vagy menjenek beszállásra. És amíg ez van, addig ugye nem lesznek tömeges előállítások. És mondom, én az utcán így ezt tapasztaltam eddig, és hát ugye nem is tudunk több ügyről.
De akkor gyakorlatban ez afelé mutat, hogy ez a törvény igazából semmit sem csinál. Tehát, hogyha a rendőrök nem annyira fogják betartani, hogyha nincsen arra kapacitás, hogy egyébként, ha be akarnak tartani, akkor is betartsák, akkor igazából egy ilyen abszurd helyzet van, hogy van egy lehetőség, amivel nem is akar élni a rendőrség látszólag, és ha akarna, sem tudna élni vele.
Hát őt tulajdonképpen betartják, mert azzal, hogy megadják ezt a figyelmeztetést, és tájékoztatják az illetőket arról, hogy amennyiben elhagyja a helyszínt, vagy amennyiben bemegy egy szállóra, akkor ugye a figyelmeztetésen kívül nem lesz semmi, mert hogy csak 4-szerre kell őket elvinni. Tehát ilyen értelemben a rendőrség betartja, csak nem afelé viszi ezt az egészet, hogy mindenképpen bezárják őket, ami szerintem így teljesen rendben van, mert amúgy, tehát ez sincs rendben persze, de hogy ez így teljesen abszurd lenne ezért elzárni embereket, meg abszurd is. Ami történik, az most szerintem csak annyi, hogy egyszerűen a hajléktalanságnak a láthatóságát szüntetik meg egy kicsit, és ahogy az előbb is mondtam, én szerintem ez csak átmeneti időre tud lenni, mert decemberben, januárban, februárban hideg lesz, és nem tud, tehát az embereknek vissza kell jönniük.
De hogyha most előreugrunk egy ilyen másfél-két hónapot a jövőbe, és mondjuk addigra feltételezhetjük, hogy már minden utcán ülő hajléktalan találkozott 3 alkalommal rendőrrel, megkapta a felszólítást, de ez, hogy most még lehet, hogy elküldik őket, és akkor a rendszerben nem jelenik meg, hogy az már a sokadik figyelmeztetés volt, de mondjuk tényleg 2 hónap múlva erre már egyre kevesebb az esély, és akkor tényleg az lesz, hogy sétál a rendőr, hajléktalant lát, egyből beviszi, sétál tovább, másik sarkon is egy hajléktalan beviszi, vagy igazából mit gondoltok, mire lehet számítani, hogy igazából el fogják hagyni ezt az egészet. Csak ezt azért kérdezem, mert tudom, hogy korábban, amikor a szabálysértési bírságokat szintén már kiszabhattak még a 4. alaptörvény módosítás után, akkor egy ideig volt egy ilyen kiugrás, hogy voltak szabálysértési bírságok köszönhetően való tartózkodásért, aztán eltűntek.
Hát nem hajtották végre annak idején, ezt nyugodtan kimondhatjuk, tehát hogy annyira minimális volt az is, és azt hiszem 2016 novembere óta egyetlen egy ilyen esetről sem tudunk. Tehát, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
2016
november óta, pedig ott volt ugyanúgy a lehetőség a szabálysértési törvényben. Hát nem tudom, egy ilyen forgatókönyv is elképzelhető, hiszen ha már minden egyes embert 3-szor figyelmeztettek, akkor 4-szerre ugye nincs nagyon mozgástér, akkor be kell őket vinni. Lehet ez is. Én nem erre tippelek, de főleg az előző sztoriból kiindulva, vagy az előző időszakból kiindulva, de hát nem tudom. Tehát, hogy...
De akkor te arra tippelsz, hogy nem fogják betartani ezt a törvényt?
Hát én arra tippelek, de lehet, hogy ez ilyen nagyon nagy optimizmus, vagy remény, vagy nem tudom. De hát ugyanakkor meg ezzel párhuzamosan azért az is van, hogy az utcajogász is, meg egy csomó más szervezet is dolgozik azon, hogy minden oldalról szétlőni ezt a jogszabályt, tehát hogy minden, tehát minden egyes jogi lehetőséget megpróbálunk. Tehát, hogy mondjuk, ha nagyon optimista vagyok, akkor én ezt úgy képzelem, hogy egy pár hónap múlva ezt a tényállást egész egyszerűen ki fogják venni a szabálysértési törvényből, vagy pedig megakasztja a végrehajtását az Emberi Jogok Európai Bírósága. Tehát, hogy mi abszolút e felé megyünk, és e felé visszük az ügyeket.
Tehát most ti megtámadtátok, és meg fogjátok támadni minden lehetséges fórumon ezt a törvényt.
Igen, csináljuk folyamatosan. Aha. És ugyanígy az egyéni eseteken keresztül is, tehát azért is képviseljük mi az embereket, mert ugye az egyéni ügyekben is van lehetőség arra, hogy alkotmánybírósághoz forduljon az eljáró bíró, a fellebbezések során is van mozgástér, és nyilván, hogyha lesz jogerősítélet, tehát ahhoz, hogy elvigyük az Emberi Jogok Európai Bírósága elé az egyedi ügyet, ahhoz is az kell, hogy az összes jogorvoslatot Magyarországon kimerítsük. Tehát, hogy mi igazából minden fronton csináljuk ezt most.
Ez nagyjából mennyi ideig fog tartani, míg Strasbourgig elmegy az első ügy? Mikor fogunk először hallani?
Hát, ezt nagyon nehéz megjósolni, de mondjuk most az első ügyben most fellebbeztünk, hogy elvileg 30 napon belül meg kell lenni a másodfokú ítéletnek. Ott vagy, tehát ott, hogyha továbbra is szankció marad, és nem mentik föl, akkor utána már megy is a beadvány, mire ezt befogadják. Hát szerintem januárnál előbb nem. Lehet, hogy később. Ha egyáltalán eljut oda, mert hogyha közbe felmentik, akkor ugye nem lesz olyan ítélet, ami...
És hogyha eljut oda, akkor ott te mire számítanál? Hogy elkasszálják ezt?
Én biztos vagyok benne, hogy ott elkasszálják.
Jó. Ez lehet, hogy egy ilyen kicsit ilyen, nem, most már nem a jogászt kérdezem, hanem az aktivistát, hogyha mondhatom így, hogy igazából te mit látsz ebben az egészben? Tehát, hogy miről szól ez? Tehát, hogy mi az a politikai motiváció, ami miatt erre a törvényre szükség van, hogyha az látszik, hogy ez egyébként nyilván a hajléktalanságot nem oldja meg. Tehát, hogy igazából eltüntetni se nagyon tudja valószínűleg, mert arra sincs kapacitás, hogy mindenkit bezárjanak. Tehát akkor ez az egész miről szól?
Hát én igazából nem értem, és 2010 óta nem értem, hogy miért pont a hajléktalanság egy ilyen nünüke, mert azért az látszik, hogy nünüke, mert azóta megy ez az oda-vissza adok kapok kormány, civilek, jogvédők, alkotmánybíróság, stb. Hát az lehet egy szándék, hogyha nem látszik az, hogy... hajléktalan emberek, meg egyáltalán emberek az utcán élnek, és nagyon szegények, ha ezt nem látja a társadalom, akkor jobban hihető talán, hogy minden jól van, és nagyon-nagyon jó felé megy. Tehát, hogy valószínűleg zavarba ejti az embereket az, hogy egyfelől azt hallják, hogy elképesztően jól teljesít az ország, és dübörög a gazdaság, és mi vagyunk Európa csúcsa egyébként per pillanat, és akkor ahhoz képest, nem tudom, lemennek a közértbe, és átesnek rögtön három emberen, ezt gondolom így diszonás lehet, ez lehet egy ok, aztán én azon is szoktam gondolkodni, hogy valakinek ez így pont be van akadva, ki tudja, hogy miért, és keresztül viszi minden áron. Ugye most is egy darab fideszes képviselő agyából pattant ki ez a csodálatos szigorítás. Hát nem biztos, hogy az ő agyából, de hogy ugye egy valaki nyújtotta be az alaptörvénymódosítást is, meg a különböző hozzá kapcsolódó következő dolgokat. Meg nem tudom, van egy ilyen rendpár.
Erre azért volt szükség, mert így könnyebb, kevésbé kell vitatkozni róla a parlamentben.
Valószínű, igen. De hogy most miért pont megint ez jött elő? Ráadásul szerintem ő szerintem így totál mellé is lőttek, mert hát amióta mi ebbe így beleálltunk, ugye nálam van egy ilyen plusz telefon, ami most kifejezetten ezekre az ügyekre van, egészen felemelő ezt a telefont felemelni, mert hogy elképesztő jó fejemberek telefonálnak be, és mindenki segíteni akar, mindenki támogatni akarja, mindenki méltatlankodik, tehát ilyen. Én azt látom, hogy a társadalom egyébként, vagy legalábbis egy jelentős része ezzel egyébként nem is ért egyet. Tehát ebből látszik az, hogy minden egyes ügyfelünknek tök nagy támogatóköre volt, szerették őket a környéken. Tehát, hogy nem hiszem, hogy egyébként ő...
Mármint az elítélt hajléktalan.
Igen, meg úgy be egyáltalán a hajléktalanságnak. Tehát senki nem azt mondja, vagy nagyon sokan nem azt mondják, mert van nem igaz, hogy senki, de hogy nagyon sokan nem azt mondják, hogy fú, izért meg kell őket büntetni, hanem épp ellenkezőleg ezt szerintem nagyon-nagyon sok embernél ez pont, hogy kiveri a biztosítékot. Tehát, hogy nem is biztos, hogy ezt egyébként így jól kalkulálták, hogy ez most egy ilyen jó dolog lesz eltüntetni őket. De hogy mivel semmi másra nem való, mint hogy a hajléktalanság láthatóságát szünteti meg, én csak valami ilyesmire tudok gondolni, hogy egyszerűen a polgárok közérzetébe, vagy annak közérzetének tenne jót, hogyha nem szembesülnének azzal, hogy egyébként borzasztó szegény embertársaink is vannak ebben az országban.
Akkor még csak egy utolsó kérdés, hogy aki lát bármit, hogy a rendőrök elvisznek egy hajléktalant, mert akkor ők hívhatnak ezen a telefonon titeket?
Igen, igen, sőt mindenkit bátorítanék is erre, hogy telefonáljanak, hogyha rendőri intézkedést látnak. Hát különösen akkor, hogyha az van, hogy előállítják az illetőt, tehát hogyha elviszik, mert akkor mi nagyon szeretnénk az ő védelmét mindenképpen ellátni. És
ez az utcajogász minden bírósági eljárás elmond hajléktalant képviselő.
Igen, fog. Így van, így van, amiről tudunk.
Jó. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ennyi lett volna. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Én Domsic Mátyás voltam, támogassátok az Indexet, fontosnak tartjátok az ilyen beszélgetéseket és a független sajtót. Köszönöm az utcajogásznak. Sziasztok!